Nyissátok ki, kérlek, a Bibliátokat a Máté 1-nél. Máté 1, 1-től 17-ig fogom olvasni. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia volt Jákob. Jákob fiai voltak Júda és testvérei. Júda fia volt Fáresz és Zerah Támártól. Fáresz fia volt Hezron, Hezron fia volt Arám. Arám fia volt Aminádáb, Aminádáb fia volt Nachson, Nachson fia volt Szalmon. Szalmon fia volt Boáz, Ráháptól. Boáz fia volt Óbéd, Rúttól. Óbéd fia volt Isai. Isai fia volt Dávid, a király. Dávid fia volt Salamon, az Úriás feleségétől. Salamon fia volt Roboám. Roboám fia volt Abijá. Abijá fia volt Ászá. Ászá fia volt Jósafát. Jósafát fia volt Jórám. Jórám fia volt Uzziás. Uzziás fia volt Jótám. Jótám fia volt Áház. Áház fia volt Ezékiás. Ezékiás fia volt Manassé. Manassé fia volt Ámon. Ámon fia volt Jósiás. Jósiás fiai voltak Jekonyás és testvérei a babiloni fogság idején. A babiloni fogság után Jekonyás fia volt Sealtiel. Sealtiel fia volt Zerubábel. Zerubábel fia volt Abihud. Abihud fia volt Eljákim. Eljákim fia volt Azzur. Azzur fia volt Cádok. Cádok fia volt Jákin. Jákin fia volt Elihud. Elihud fia volt Eleázár. Eleázár fia volt Mattán. Mattán fia volt Jákob. Jákob fia volt József, Mária férje, és Máriától született Jézus, akit Krisztusnak neveznek. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék. Dávidtól a babiloni fogságba vitelig 14 nemzedék, és a babiloni fogságba viteltől Krisztusig 14 nemzedék.
Mielőtt még azt gondolnátok, hogy direkt most kiszúrtam Anikóval, hogy felolvastattam vele ezeket a neveket. Lehet, hogy arra gondoltál, hogy úgyse tudom kimondani ezeket a neveket, és akkor rábízom a piszkos munkát valaki másra. Már hamarabb beszéltünk erről, mielőtt ez az írásrész jött. Szeretnék ebből az írásrészből beszélni hozzátok, és innen kiválasztottam három olyan dolgot, amely lehet, hogy így rejtve van a szemünk előtt, de evangélium örömhír hirdetése számunkra. Na most nem tudom, gondolom, hogy ti se szabad időtökben ilyen nemzetségtáblázatokat olvastok, tehát hogy nem erről szól, hogy nem most nézzük és olvassuk. Sőt, amikor sokszor olvassuk ezeket a Bibliánkban, lehet, hogy úgy hát ugrunk is, hagyd legyen olyan rész, ami jobban szól hozzám, vagy jobban olyan gazdagabb tartalommal bír. De ennek az az oka, hogy például ennél a nemzetségtáblázatnál nem látjuk azokat a nagyon erőteljes utalásokat, amik ott vannak benne. Most fontos megérteni így a nemzetségtáblázatot is. Tudjátok, hogy ma, ha valaki egy munkahelyre szeretne menni, munkát keres, akkor elkészíti az önéletrajzát, és hát abban beleírja, hogy milyen iskolákat végzett, milyen képesítései vannak, hol dolgozott, kiemeli az erősségeit, polírozza az életrajzot, és amikor beadja, tulajdonképpen úgy adja be, hogy hát ez vagyok én, innen ismersz meg, hogy ki vagyok én, ez vagyok én. Most az ókorban ez nem így történt, nem egy individualista társadalom volt, a keleti társadalom, hanem sokkal inkább egy közösségi társadalom, ahol nem ilyen önéletrajzokat políroztak, hanem nemzetségtáblázatot adtak be, mondva, hogy hát ezek az én őseim, ezek szerepelnek az én családomban, ezek és ezek a nevek, és ha szeretnéd tudni, hogy ki vagyok, akkor nézz rá ezekre az emberekre, hát ez vagyok én, innen jövök, ez vagyok én. És ugyanígy van itt a nemzetség táblázatnál, amit most olvastunk Jézusnál. Persze azért nem teljesen, mert ahogy az életrajzokkal is, amiket beadunk, hát vannak, akik szeretnek így babrálni, meg buherálni. Nem, hogy egy picit úgy, hát kihagyok egy-egy olyan részt, ami úgy árulkodó rólam, úgy rossz dolgot mond rólam, megpróbálom egy kicsit úgy javítgatni, kihagyni azt a munkahelyet, vagy azt a időszakot, amikor lehet, hogy nem volt munkám, vagy lerövidítem, hogy ne árulkodjon annyira rólam, próbálom a legjobb színben feltüntetni magam. Jézus nemzetség táblázata itt Máténál nem ilyen, sőt, ennek pontosan gyökeresen az ellentétje. Máté a Szent Szellem ihletése alatt igyekezett így kihozni és kidomborítani azokat a dolgokat, amelyek rámutatnak arra, hogy Jézus az a megváltó, hogy később itt Mátéban mondja, Jeshua, Isten megvált a bűneinkből, aki a bűnök miatt jött el. Úgyhogy ezzel szeretném így kezdeni, hogy ahogy így megnézed ezt a nemzetség táblázatot, és mi ugyan végigfutunk, de abban az időben valaki ezt olvasta, azon mód így kiugrott belőle az, hogy Máté öt nőt, öt asszonyt említ benne, és hoz benne, és nem csak említi, hanem így erre hegyezi ki. Nem szoktak nők benne lenni a nemzetség táblázatokba. Láttátok, hogy végigolvastuk, XY fia volt, vagy XY nemzette, de itt kihoz öt nőt, azért, mert valamit akar mutatni, így elénk hozni a Szent Szellem. És ez az öt nő, nem csak, hogy nők voltak, ami szokatlan, kívülállók voltak egy ilyen értelemben, de Jézus családfájában mégis szerepelnek, hanem ez az öt nő közül jó páran pogányok voltak, ami úgy szintén egy ilyen kivelállósági státusz, hogy olyanok, akik nincsenek befogadva, nincsenek elfogadva, nem kóserek, ők kananeusok, pogányok, Istentől távol lévők, és egy zsidó számára ezt látni, hogy Jézus családfájában pogányok szerepelnek, ez arról beszél, hogy Jézus családjában helye van mindenkinek, aki hittelő hozzáfordul. De nem csak ez, hanem azt látjuk, és mindjárt, ahogy kibontom, azt látjuk, hogy ezek nagyon-nagyon szokatlan életutak voltak. Az első, akit találunk benne, az Támár. Most Támárnak meghökkentő a története. Támár filiszteus, kananeus nő volt, és Júda a 12 törzsfőből az egyik, a saját fia vette el Támárt. És aztán meghalt ez a fiú, és a kornak a törvényei szerint utána a fiatalabbik fiú vette el, úgy szintén meghalt. Na most ezután Júda már nem akarta a harmadik fiával is próbálkozni, ezért jogszerint illette volna Támárt az a biztonság, amit ez jelent, az az egzisztencia, az a védelem, és az, hogy utódja lehet, de Júda megtagadta. Ekkor Támár felöltözött prostituáltnak, paráznának, és kiállt az utca sarkára, és amikor Júda arra ment, akkor becsábította az apósát, Júdát, Támár, és Júda lefeküdt vele, és teherbe ejtette Támárt. Nem megyünk bele az egész történetbe, 1 Mózes 38-ban van. A lényeg az, hogy Júdának született két fia, a Pérez, vagy Fárez, és Zera, és ezt hozza bele Máté, az evangelista. Egy ilyen nőt, aki jól lehet valóban a saját jogáért harcolt, de ilyen eszközökhöz fordult, és egy nagyon-nagyon furcsa, nagyon-nagyon-nagyon furcsa történet, és egy olyan család, ami diszfunkcionális család, nem jól működő család. hogy a Szent Szellem már rögtön itt az első lapjain az evangéliumban evangéliumot hirdet, örömhírt hirdet, hogy mindegy, hogy mi milyen családból jövünk, mindegy, hogy milyen zűrös ügyeink vannak, mindegy, hogy a döntéseinknek milyen következményei vannak, abból a szempontból nem mindegy, hogy milyen gyümölcsei vannak, de abból mindegy, hogy aki Jézushoz fordul hit által, Jézus családjába kerül, és hogy Isten képes használni bárkit, bárkit az ő munkájában és az ő dicsőségére. Aztán a következő nő, aki kiemel, asszony, Ráháb. Most Ráhábról tudhatjuk azt Józsué könyvéből, hogy ő is kananeus volt, Jerikóban lakott. Annyit mond róla a Biblia, hogy parázna volt. Tehát ő egy prostituált volt. És ő az, aki elrejtette azt a két kémet, aki bement, hogy kikémlelje az ígéret földjét, akiket Józsué küldött. És kiemeli ezt az asszonyt. Nem kellett volna, nélküle is nagyon szépen megvan a nemzetségtáblázat. Ez újból egy ilyen utalás, egy újból utalás arra, hogy Isten kegyelme, vagy hogy Isten nem a kóser, rendes emberekkel tervez, vagy nem Jézus nem a rendes emberekhez jött. Sőt, nincsenek is rendes emberek. Mindannyian valahol megtaláljuk magunkat ezekben a történetekben. Hogy az evangélium, az örömhír az az, hogy Jézus az, aki megment a bűnösökért. És pontosan ezért kellett eljönni Jézusnak. Mert ilyenek vagyunk, ilyen gyarlók, ilyen zűrzavarosak, ilyen bukdácsolók, ilyen szívünkben sokszor sötét és rossz döntéseket hozó, és sokszor elszúrjuk a saját életünket is, de ez nem akadály, mert Jézus pontosan ezért jött. Ha nem ilyenek lettünk volna, nem kellett volna eljönnie. Aztán a következő Rútnál azt tudjuk, hogy ő moábita volt, nem Izrael fiai közül volt, és tudjátok, hogy a templomba nem mehettek a pogányok, később, amikor megépült a templom, csak egy bizonyos pontig mehettek a pogányok udvarába, nekik nem volt bejárásuk Istenhez, ők kívül voltak, kirekesztettek voltak, távol lévők voltak, így utaltak rá. Sőt, amikor egy hithű zsidó ember imádkozott reggel, felébredt, akkor általában hálaadással kezdte, meg volt az imádság, amit imádkozott különböző dolgokért, de az egyik, amiért hálát adott először is egy zsidó férfi, hogy hálát adott, hogy ő nem nő, és aztán hálát adott azért, hogy ő nem pogány. Jézusban ezek a formák törnek össze, ez a kirekesztettség válik befoglaltsággá, elfogadottsággá. Jézus családjában nők és férfiak, pogányok és zsidók mindegy asztalnál ülnek, erkölcstelenek és erkölcsösek, mind Isten asztalához ülnek. Ezért jött el Jézus. Ez az evangélium mindannyiunk számára az életünk minden napján. Aztán a negyedik asszony, akit említ, hát neki még a nevét sem mondja, hanem csak annyit mond a 6. versben, hogy Isai fia volt Dávid, a király. Hát nyilván ez az a pont, ahol a zsidó ember, ahogy olvassa Máté evangéliumát, a kornak az embere, akkor rögtön úgy kidülleszi a mellkasát, és hát na, végre eljöttünk ahhoz a részhez, igen, Dávid a király. De aztán úgy folytatja, hogy Dávid fia volt Salamon, és itt meg is állhatott volna, de direkt tovább megy, és azt mondja, hogy az Úriás feleségétől. Látjátok? Az Úriás feleségétől. Mondhatta volna, hogy Betsabétól, mert ez a neve, Dávid későbbi feleségének, De itt direkt azt akarja mondani, hogy nem. Szeretném, ha gondolkodnátok a történet. Amikor ide jutsz, akkor gondold végig azt a történetet. A Dávidnak a történetét. Az Úriás feleségével. Hogy amikor elmentek a harcosok a háborúba, akkor Dávid otthon maradt, jól lehet harcedzett, katona volt, és amikor délutáni szúnyókálásából felkelt, akkor kiment az erkélyre, és ahogy letekintett, látott egy gyönyörű nőt, ahogy éppen tisztálkodott. Magához hivatta, és lefeküdt vele. És később jött a hír, hogy terhes lett, és hogy ő a Hitteus Úriásnak a felesége. Na most Dávid ekkor hivatja a háborúból, a harcból Hitteus Úriást, hogy jöjjön hozzá. Na most azt kell tudnunk, hogy Hitteus Úriás Dávidnak az egyik vitéze volt. Az erős vitézek közt ott volt az ő neve. Végtelenül hűséges volt Dávidhoz. Az életét adta Dávidért. Egy nagyon odaadó, odaszánt ember, hűséges jellemű ember volt. És ő jön, és Dávid eszik vele, és aztán azt mondja, hogy menj holnap vissza a csatába, de ma menj haza, és menj be a feleségedhez, és csak érezzétek jól magatokat. És aztán hozzák a hírt Dávidhoz, hogy Úriás hazament, de nem ment be a házba, kint aludt a szabad ég alatt. Mert Úriás arra gondolt, hogy kint vannak a harcos társaim a szabad ég alatt, és kint vannak, és ki vagyok én, hogy nekem külön dolgom legyen. Látjuk a jellemét. És aztán Dávid magához hivatta újból, és dinom-dánomozott, és leitatta Úriás, remélve, hogy majd most be fog menni a feleségéhez, és akkor hát be lehet takarni ezt a dolgot, hogy most honnan is lett terhes, hát a feleséget, akkor már senki nem fogja tudni. De Úriás ezután ott maradt a palota előtt, és a küszöb előtt aludt, és aztán Dávid visszaküldte őt a csatába, Joábhoz, azzal a levéllel, amelyben meg volt írva a halálos ítélet, hogy Joáb állítsa őt a csapatoknak az élére, ott, ahol a legnagyobb az ellenállás, hogy meghaljon, és ezáltal meg is halt Hitteus Úriás. Nem megyünk most bele, mert még folytatódik a történet. A lényeg talán itt az, hogy a Máté az evangelista, a Szent Szellem által kifejezetten elénk akarta tárni azt, hogy lássuk, hogy Dávid, aki Isten szíve szerint való ember volt, mégis milyen döntéseket tudott hozni, és mekkorát tudott bukni, és hogy mennyire nem Isten szerint való volt így az élete és a bukása ezen a ponton, és akkor, hogy tudjuk azt, hogy nincs senki közülünk, aki túl távol lenne Istentől, vagy túl elszúrta volna már az életét, vagy túlságosan sokat vétkezett volna, vagy egyszerűen csak olyan állapotban lenne, hogy nem lenne helye Isten asztalánál. Vagy hogy Isten ne tudná őt használni az ő hatalmas tervében. Hogy Jézusnak a családja ilyen zűrzavaros életekkel van tele, ilyen zűrzavaros emberekkel, amilyenek mi is vagyunk nagyon-nagyon sokszor. Hogy olyan emberekkel, akik bukdácsoló, gyarló emberek, és hogy Jézus nem szégyelli őket testvéreinek hívni. A zsidók 2.11 alá arról beszél, hogy nem szégyel bennünket testvéreinek nevezni. Tehát, hogy belegondolsz, hogy Heródesnek volt egy nemzetség táblázata, képzétek el, hát ő szeretett buherálni ezen, meg babrálni ezen, és kihúzta az összes olyan utalást, ahol valami olyan ősre tett utalást, aki hát egy ilyen kis fekete, vagy szürke, vagy alak volt, és rossz fényt vetett Heródesre. És hogy Jézus egy ilyen nemzetség táblázattal van, és ő nem, hogy nem húz ki senkit, hanem ő nem szégyel bennünket. Ő nem szégyelli azt, akik vagyunk, ő nem csak a jó oldalunkat nem szégyenli, nem csak a hitünket nem szégyenli, ő nem csak azt az időt nem szégyenli az életünkből, amikor úgy bátran követtük őt, és nagy döntéseket hoztunk, hanem ő bennünket akart. Úgy, ahogy vagyunk, teljes mértékben, a jó oldalunkkal együtt, és a rossz oldalunkkal együtt, és bennünket vállalt, és értünk jött, és bennünket szeret, úgy, ahogy teljes egészében, és az ő családja vagyunk az ő kegyelme által. A másik tanítás, ami ebben a nemzetség táblázatban van, az, hogy amint így olvastuk, és láttad, hogy különböző nevek jöttek, és XY fia volt, X fia volt, Y, és csak ment tovább, így azt láttuk, hogy így nemzedékek jönnek és mennek, és nemzedékeken átível ez a történet, míg végül megszületik Jézus. Hogy emlékeztet bennünket, hogy a messiási ígéret, vagy a messiásnak, a megváltónak az ígérete milyen hosszú generációkon keresztül történt meg. És bennünket, modern embereket ez szerintem egyébként borzalmasan zavar, ha belegondolunk, hogy indul Ábrahámtól, aki 2000 évvel Krisztus előtt él, és arról beszél, hogy valami, amit Isten ígért Ábrahámnak, 1 Mózes 12-ben, hogy Ábrahámnak lesz egy utódja, egy magja, egy olyan utódja lesz, akiben a föld minden nemzetsége áldást fog nyerni, és hogy 2000 év eltelik, és generációk jönnek, és generációk mennek, és mi modern emberek itt az individualizmusban és egy ilyen gyors kultúrában egyszerűen számunkra ez agyzsibbasztó, hogy mennyit kell várni az Isten ígéretére. És mi már rég kikapcsolunk ilyenkor. Nem, hogy 2000 év, sokszor már 20 nap sok, így van. Hogy egyszerűen azt látjuk, hogy Istennek a szövetség és az ígéret az nem egy gyors talpaló. És azt is látjuk, hogy Isten bizony hűséges az ő ígéreteihez, 1000%-ban, és a szövetséghez. Isten végtelenül hűséges a szövetséghez, és be fogja teljesíteni mindent, amit ő mondott és ígért, de nem úgy, ahogy mi gondoljuk, nem úgy, ahogy mi szeretnénk, nem a mi óránk szerint, nem a mi naptárunk szerint, hanem az ő naptárja és az ő órája szerint. Amikor elment Gábriel Máriához, Lukács 1-ben, hogy elmondja neki is a Jézus születéséről a híradást, akkor Mária az énekében azt mondja, hogy irgalmáról megemlékezve felkarolta szolgáját Isten, Izraelt, ahogy megígérte atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Tehát, hogy megénekli azt, hogy hát most teljesedett be az, amit 2000 évvel ezelőtt Ábrahámnak megígért, és most töltötte be Isten az ő ígéretét. És olvassuk, és persze Anikónak 2 perc tellett, hogy elolvassa azt, ami 2000 év. Ez a problémánk sokszor a Bibliával, hogy 2 perc alatt el tudjuk azt olvasni, ami hosszú volt Ábrahámnak az életébe is, 25 év. Így van? És aztán most még 2000. Vagy Józsefnek az életében, ahogy megkapja az ígéretet, és aztán a testvérei dühösek rá, és meg akarják ölni, kútba dobják, és aztán eladják, és elviszi a karaván Egyiptomba. És gondoljatok bele, hogy József mennyit imádkozott, böjtölt, könyörgött, hogy Isten szabadítsa ki. És úgy tűnt, hogy Isten nem hallgatja meg az imádságát. Úgy tűnt, hogy Isten nem válaszol. Úgy tűnt, hogy Isten totálisan megfeledkezett Józsefről. És hogy sokszor érezhetjük mi is az életünkben, hogy Isten valós, hogy biztos, hogy nem felejtett el az én címem, mert olyan régen jött már posta. Biztos, hogy ő még mindig annyira szeret, forrón szeret engem. Biztos, hogy Isten annyira közel van, Immanuel, velünk az Isten. És jutunk az életünkben olyan időszakokba, amikor egyszerűen úgy tűnik, hogy igen, voltak időszakok, amikor olyan aktívan történt sok minden. Vettem a jelet, és Isten szólt hozzám, és léptem, és döntöttem, és most, mint hogyha oda lettnék téve a parkolópályára, vagy az oldalvonal mellé, a kispadra le lennék ültetve. Tényleg Isten, tényleg? És annyi imámat úgy tűnik, hogy nem válaszolja meg, és annyi minden lehet bennünk. Annyi minden lehet bennünk. Annyi kérdés, annyi fájdalom, annyi csalódás, annyi kérdés, és tudjátok, mindannyian vagyunk ezzel így. De ez a nemzetségtáblázat arról beszél, hogy lehet, hogy Isten nem a mi óránk szerint működik, sőt, biztos, hogy nem, és a mi naptárunk szerint. De Isten mindig megtartja az ígéretét. Isten végtelenül hűséges az ő szövetségéhez, és az ő szövetséges népéhez, és az ő szövetséges embereihez. És Izraelnek a történelmében van ez az időszak, a Jézus eljövetele előtt, úgy hívjuk ezt, hogy a csendes 400 év. Hát addig se volt mindig tűzijáték az élet, de hogy a csendes 400 év az azt jelenti, hogy Isten még prófétát sem küldött. Gondolj, hogy 400 évig csak csönd van. Kus van, semmi nincs, semmilyen proféta, semmilyen üzenet Istentől. És az embernek a szívében ott van a kérdés, hogy Isten valóban elfelejtett bennünket. Úgy tűnik, hogy nem ad életjelt, ő valóban törődik, felismerhet az egyetem valóban van, és létezik Isten. És olyan sok kérdés jöhet ilyenkor fel. És aztán Jézus eljön. Jézus, Isten betölti az ő ígéretét. És tudod, ha saját óránkat vagy naptárunkat akarjuk ráerőltetni Istenre, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy sokszor úgy fogjuk érezni, hogy Isten nem szeret minket. Értitek ezt? Hogy sokszor úgy fogjuk érezni, hogy hát Isten nem szeret minket, nem szeret engem, mert van az órám, hogy kellene, mikor, minek kellene lenni, vagy a naptáram, és azt érzem, hogy Isten nem szeret, ő nem tartja az ígéretét, ő nem törődik. Miközben Isten azt mondja, hogy de nagyon is szeretlek téged. És hogy én beteljesítem az ígéretemet. Mindet. És az egyik dolog, ami ilyenkor a szívben feljön, és szerintem ez egy fontos téma számunkra, most is, de szívesen beszélnék még többször róla, Az, ahogy a szívünkben valóban feljöhet a keserűség, a vád Istennel kapcsolatosan, feljöhet a hibáztatás, és valahogy így megengedjük, hogy ez a kapcsolat így megtörjön köztünk és Isten közt. Aminek következtében azt mondjuk, hogy oké, Isten, te ott vagy, én hiszek benned, lehet, hogy eljárok gyülekezetbe is, de már nem tudok többé lelkesedni, mert nem vagyok teljesen biztos abban, hogy te tényleg annyira jó vagy, mint hogy állítod magad. És ezek olyan dolgok, amikkel szembe kell néznünk a szívünkben, amikről beszélgetnünk kell Istennel az életünkben, és olyan dolgok, amikben Isten kívánja szabadítani a lábunkat, mert ilyenkor megakadunk. És megakadhatunk évekre és évtizedekre is. Mikor a saját naptárunkat, vagy a saját óránkat ráerőltetjük Istenre. És azt mondjuk, hogy abból tudom, hogy szeretsz engem, ha úgy történnek a dolgok, és akkor, amikor nekem jó lenne. Úgyhogy legyen ez egy ilyen bátorítás számunkra, hogy Isten soha nem feledkezik el az ő népéről, soha nem feledkezik el rólad. És amikor úgy tűnik, hogy nincsen jelen, vagy nem is figyel, vagy nem is tudja, hogy mi zajlik, akkor a csendet ne tegyünk, tehát a csend ne legyen, az nem annak a jele, hogy ő nem figyel, vagy nincs ott, hanem annak, hogy az ő terve más, az ő terve nagyobb. Mert amikor utána Jézus eljön, akkor az ő megjelenése az mindennél nagyobb és erőteljesebb. És sok ilyen példát látunk a Bibliában, amikor megy Jézus a tömegben, és Jairusnak a lánya haldoklik, és mennek Jézushoz, és mondják, hogy jöjj, mert Jairusnak a lánya haldoklik, és jöjj, és gyógyíts meg őt. És Jézus fogja, és elindul ehhez az apához, és ehhez a házhoz. De közben tömeg veszi körbe őt, és szorongatják, és van egy vérfolyásos asszony, aki már hosszú évek óta beteg, és ő benne az van, hogyha csak hozzáérek, és a köntösének a szegét megérintem, akkor meg fogok gyógyulni. És ő Jézushoz közelít, és megérinti a köntöse szélét, és meggyógyul. És Jézus megáll, és azt mondja, hogy erő árad ki belőlem, mi történt. És a lényeg az, nem mondom el az egész történetet, de a lényeg az, hogy a beszélgetés miatt és a jelenet miatt Jézus későn ér Jairus házához. És már csak azt mondják, hogy Mester, ne gyere, mert a lányom meghalt. És mégis Jézus elmegy, és azt mondja Jairusnak, hogy csak higgy. Hogy csak higgy. Hogy vannak olyan pontok az életünkben, olyan időszakok, amikor, mint hogyha minden arra mutatna, hogy Isten itt valami hibát követett el, hogy ennek nem szabadott volna, vagy nem kellene, vagy valami orbitális hiba van itt. És Jézus mindent a kezében tartott, és azt mondta ennek az apának, hogy csak higgy. Csak higgy. Úgyhogy befejezésként a harmadik dolog, amit látunk ebben a részben, a 17. versben, hát Máté próbál itt kihozni bizonyos számokat, jó? Hagy érintsem ezt, jó? Hagy legyen ez a harmadik, amit látunk. Azt mondja, hogy összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, és Dávidtól a babiloni fogságba vitelik 14 nemzedék, és a babiloni fogságból viteltől Jézusnak a születéséig Krisztusig 14 nemzedék. Hát, köszönjük, hogy összeszámoltad, Máté. Amúgy most ez már zárójeles, egyébként nem is pont 14, de most ez mindegy, most nem ez a lényeg, most ebben nem megyek bele. De köszönjük szépen, mit akarsz ezzel mondani? És lehet, hogy több dolgot is akar mondani. De az egyik, amit látunk, az az, hogy ez a 14, ez 7 nemzedék 6-szor. És a 7-es szám az egy nagyon jelentőségteljes így a Bibliában, mert a 7-es szám az a teljességet jelenti. A nyugalmat, a teljességet, a kiteljesedést jelenti. Mikor Isten megalkotja a világot, akkor 6 nap alatt, és aztán a 7. nap ő megnyugszik, és a 7. nap a nyugalomnak a napja. Aztán volt olyan, hogy 7. év, hogy 6 éven keresztül munkálkodnak a földön, és a 7. évben nem vetnek, és nem aratnak, és pihentetik a földet. Nyugalom. Aztán volt olyan, hogy ez a 7 éves ciklus, megszorzod 7-tel, tehát 7x7 éves ciklus, és eljutunk a 49. évig, ami így a jubileumnak az éve. A nyugalom, ez a teljes nyugalom az embernek. A rabszolgákat felszabadítják. Az adóságot elengedik. Hogyha valakinek el kellett adnia a földjét, visszakapja azt az öröksége szerint, minden helyre van állítva, így a nyugalom az ember számára, a teljesség, a helyreállítás. És ez lehet az egyik, ahogy Máté itt beszél arról, hogy van 7 nemzedék 6-szor, és most születik Jézus, és ezzel indul a 7x7. Generáció, és hogy Jézussal jött el a nyugalom, hogy Jézussal jött el a teljesség, hogy Jézus Krisztusban jött el az, amire minden emberi szív sóhajtozik, vágyakozik, akarja. Minden ember, mindegy, hogy hívő vagy, vagy nem vagy hívő, te is vágyod azt a mély nyugalmat, te is keresed azt a teljességet. És sok helyen keressük ezt a, lehet, hogy a házasságban, lehet, hogy a családban, lehet, hogy az anyagiakban, hogy azt mondod, hogy ha sikerül egy olyan anyagi szintre emelkednem, ha sikerül egy olyan egzisztenciát megalapoznom, ha sikerül ennyi és ennyi tartalékot létrehoznom, ami ott lehet számomra, amit tudom, hogy bármi van, az ott van számomra, akkor majd nyugodt leszek. Akkor majd valóban meg tudok nyugodni. Lehet, hogy a sikerben. Azt mondta, hogy még pár évet kell úgy dolgoznom, hogy eljussak arra, és akkor rendben leszek. Lehet, hogy suliba jársz, és azt mondod, majd, hogyha elvégzem a középiskolát, vagy egyetemre, majd, hogyha lediplomázok, akkor révbe érek, akkor megérkezett leszek, akkor eljutok a nyugalomra, az lesz a nyugalom számomra, és a teljesség. Lehet, hogy egy kapcsolat. Annyi minden projektálunk így bele a jövőbe. Mondva magunknak, hogy amikor eljutok oda, az lesz a nyugalom. És itt azt mondja számunkra az írás, hogy nem. Ennek soha nem lesz vége, mert az emberi szív mindig keresi azt a biztos pontot, ami az övé lehet, és akkor nyugalmam van. De soha nem fogja megtalálni. Jézus Krisztus az. Jézus Krisztus maga az evangélium. Ő maga a szombat. Ő maga a nyugalom napja, a nyugalom éve. Ő maga a nyugalom. Ő maga a teljesség, a megérkezettség, a hazaérkezettség. Jézusban ez a nyugalom csak és egyedül Jézus Krisztus által jön el hozzánk. És ezért mondta Jézus azt, kiáltott így Máté 11-ben, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve. És vegyétek fel az én igámat, tanuljátok meg, én nyugalmat adok nektek, vegyétek fel az én igámat, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szív vagyok, és nyugalmat találtok a lelketeknek, mert az én terhem könnyű, és az én igám gyönyörűséges. Jöjj hozzám, én vagyok a nyugalom számodra. Hogy ezt a mély vágyat, ezt a mély oldhatatlan szomjúhozást a nyugalom felé és a teljesség felé, a megérkezettség felé Jézus Krisztusban jött el számunkra. Hogy a nyugalom az nem ott van valahol majd, hanem Jézus Krisztusban itt van számodra, számomra, számunkra, itt és most, mert ő eljött. Úgyhogy, hogyha hazamegyünk, akár ma este olvasd el ezt a nemzetség táblázatot. És biztos, hogy még sok minden van ebben a nemzetség táblázatban. de hagy érkezzen így meg hozzánk az, hogy Isten nem szégyel bennünket, és hogy Jézus nem szégyel a testvérének nevezni. Mindegy, hogy mi. És lehet, hogy azt mondott, hogy jó, igen, Isten olyan nagyszerű, hogy ő a szövetségét soha nem szegi meg, és ő hűséges, de én nem voltam hűséges a szövetséghez. Én nem teljesítettem az én részemet, én elszúrtam az életemet, vagy egy életem részét. Ó, bárcsak máshogy döntöttem volna, bárcsak másként tettem volna. Csak tudd, hogy Isten nem szégyel a téged, ő magához ölel téged teljes egészében, és hogy az ő ígéretei azok bizony beteljesednek mind, még akkor is, ha nem a mi időnkben, nem a mi naptárunk szerint, és hogy ne tegyük Istent egy ilyen dobozba, vagy ketrecbe, vagy börtönbe, ahol azt mondjuk, hogy csak akkor fogunk ő benne bízni, hogyha úgy fog munkálkodni abban az időben, ahogy mi szeretnénk, hanem értsük meg, hogy Isten, ez az ő neve, Jézus neve, hogy ő hűséges és igaz. És aztán ő benne jött el számunkra a teljesség. És jól lehet ezt a teljességet most ízleljük, és ezt a békességet és nyugalmat ízleljük a szellemünkben, a lelkünkben, a kapcsolatainkban elkezdhet ez gyümölcsöt teremni. Minél inkább magunkhoz öleljük, annál inkább kiteljesedik az életünkbe. De ennek van egy olyan aspektusa is, hogy eljön az a nap, amikor az egész világban ki fog teljesedni, ahogy Isten újját teremti a világot, mert Jézus Krisztusban jött el a békesség és a nyugalom, és ő a mi reménységünk is. Nem csak most, hanem az egész örökké valóságon keresztül. Úgyhogy gyertek, adjunk hálát ezért Istennek, áldjuk őt ezért, áldjuk ezért az örömhírért, jó hírért, és tényleg hozzuk ő elő a köszönetünket és a tiszteletünket. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te egy olyan Isten vagy, aki minden létező formát és elképzelést megtörtél azzal, hogy emberré lettél, megtörtél azzal, hogy így a bűnösök barátjává váltál. Köszönjük, Urunk, azt, amit ma este hallhattunk a te igédből. Én csak azért imádkozom, hogy az hagyj legyen valós vigasztalás, valós segítség a te néped számára. Hogy ne csak halljuk ezeket az igazságokat, Uram, hanem segíts, hogy ezek az igazságokban te megérkezhess a mi életünkbe. Egy sokkal valósabb módon. Kihez, ahogy szüksége van. És azért is imádkozunk ma, Uram, hogy a te igédnek ezen igazságai kirügyezzenek az életünkbe, hogy a békességnek a gyümölcse megjelenjen, a nyugalomnak a gyümölcse, a teljességnek a gyümölcse elkezdjen az életünkbe megérni, érlelődni. Uram, azért is imádkozom, hogy hagyd lássák azok, akik körülöttünk vannak, akik nem hisznek, nem ismernek még téged, hagyd lássák ezt az áldást az életünkön, ezt az örömöt, ezt a szabadságot, ezt a vigasztalást, ezt a reménységet minden helyzetben. Köszönjük, hogy befoglaltál bennünket a te tervedbe. Köszönjük, hogy befoglaltál a családodba. És köszönjük azt, hogy használsz bennünket önmagunk ellenére. Uram, áldunk téged, és magasztalunk, és köszönjük és dicsérünk, és legyen áldott a neved, és hagy jöjjön a mi hálánk így a szívünk mélyéből te hozzád. Jézus nevében. Amen.